Tűzd magad elé egy jellemet, mintaképül, és ahhoz igazodj, akár egyedül vagy, akár az emberek között. Egy görög filozófustól, Epiktétosztól idéztem. Köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A műsor szerkesztője Fodor Endre köszönti önöket. Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel a példamutatásról beszélgettünk, és a közös gondolkodást ajánlom most szíves figyelmükbe a következő bő 20 percben. Házastársi szeretet kiteljesedése mennyiben befolyásolja, mennyiben van hatással az gyereknevelésre, és itt most a példamutatást szeretném megemlíteni. Hogyan lehet a szeretetet mintaként a gyerekek elé állítani, hogy ők is azt a példát lássák, amit édesapa és az édesanyja egymás iránt mutat? Manapság az életben azt látja az ember, hogy sokszor csak este és reggel találkoznak a házaspárok, a szülők, aztán nyáron beszélgetünk most itt egymással erről, és hát nyáron gyakorta hozzák a szakemberek, vagy a szakértők is, hogy akkor, amikor a családok együtt vannak, nem tudnak mit kezdeni egymással, mert annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a hétköznapokat, a teljes napokat együtt éljék meg. Hogyan lehet átadni ezt a házastársi szeretetet az utódoknak, atya, ilyen körülmények között?
Egy kis fiatal pár volt nálam, és arról beszélgettek ők egymás között, és ezt megosztották velem is, hogy vajon, ha majd gyerekeik lesznek, gyerekeik előtt megöleljék-e egymást? És akkor megállapodtak, hogy igen, meg fogjuk a gyerekek előtt is ölelni egymást, mert az ő szüleik nem tették ezt. És így tartották ezt természetesnek, hogy a gyermekeik előtt is megölelik egymást. Én azt gondolom, nagyon egészséges gondolkodás ez. Mindig elnézegetem, mikor egy házaspár megöleli egymást, és a pici gyerek gyorsan közéig furakodik, hogy én akarom apát szeretni, vagy én akarom anyát szeretni, és tolja őket ketté, pedig nem azt teszi ő. Ő odaáll közéjük, hogy abban az ölelésben ő is részesüljön, ösztönösen teszi. Ő nem tudja, hogy ebből a szerelemből fogant az ő léte, de mégis valamit megsejt. Mindig olyan szép ez a jelenet. Alig van az hiszem ölelkező házaspár, ahol ha ott van a gyerek a közelben, ne jelenne meg a pici gyerek közöttük. Mert valamit a pici gyerek érez. És ez az egészséges család. Mert a két szülő tudja egymást ölelni, és a gyerek ebbe az ölelésbe belevonódik. Nem mindig fizikailag, mert játszik a sarokba, de azért azt tudja, hogy a szülei szeretik egymást. És ez a biztonság, kettejüknek ez a kommunikációja, lelki, szellemi, testi kommunikációja, ez a gyerekre persze, hogy visszaad. És az egység gyereket segíti abban, hogy azzá legyen, akivé lennie kell. Mert nem játszhatja ki a szülőket egymással szemben, nem keresheti a vékonyabb falat, hanem mind a két szülő ugyanazt mondja feléje, ugyanazt képviseli feléje. Egyik nem szígyja a másikat a gyerek előtt. Szóval ennek 77 vetülete következménye van a gyerek egészséges fejlődése szempontjából, és azt gondolom, hogy az ilyen millióban felnőtt gyerek az a saját házasságában is felszabadult lesz, és hasonlóan tudja tenni, mert van egészséges mintája. Sokszor a gyerekek úgy lépnek házasságra, hogy ezt mindjárt tudjuk, a sok elvált, meg rossz házassági háttérből érkezők, hogy nincsen nekik mintájuk, és olyan nehéz nekik, amikor már megházasodnak, megtalálni azt, hogy mit is akarnak, meg hogy is akarják.
És milyen jó, hogy az előbb említett példa okán a rossz példa is útmutatást jelent a számukra.
Igen, csak azért jobb pozitív példából tanul a gyerek, és nem a negatív példából, mert ott csak annyit lát, hogy ezt nem akarom, de mit akarok, az nehéz ám megalkotni, mint a nélkül.
Egy valamiről nem beszéltünk, és talán ebbe a beszélgetésbe most pont beleillik ez. Mindig azt mondjuk, hogy, hogy a jó példamutatás a gyerek felé az igazán fontos. De kihagyjuk azt, hogy a beszélgetés, vagy a kommunikáció, amit olyan gyakran említettél most is, hogy mikor van itt az ideje, amikor a szülőnek igenis beszélnie kell a gyereknek, nem elég a példamutatás. Egyáltalán beszélhetünk ilyenről?
Persze, azért a gyerek mindig jelez. Csak vegyük észre. És amikor a gyerek kérdezni akar, akkor szálljunk rá időt, tegyünk mindent félre. Szóval hiszem, hogy mind a házasság, mind a szülő-gyerek kapcsolatban nagyon fontos szabály az, hogy vannak pillanatok, ami soha nem térnek vissza. Szóval a régi misztika is tudta, amit Szent Bernát írja, hogy félj az áthaladó, az eltávozó Jézustól, mert nem tér vissza. Tehát vannak a házasságban is, a gyereknevelésben is olyan pillanatok, amikor mindent le kell tenni a kezünkből, és most a tiéd vagyok. A gyerek fele is, egymás fele is. A gyerek azért kérdezni szokott, hogy ha éppen elakadunk, hogy most hogyan mondjuk a gyereknek, a gyerek tud segíteni. Én ha valamit nem tudtam hogy gyerekmisén elmondani, akkor megkezdődik, hogy elkezdődik, hogy mondanátok? És tudnak segíteni. Azért nagyon rossz az, amikor hogy fiataloktól hallom, hogy nekünk a szüleink erről sosem mertek beszélni. Tabu téma volt. Egy normális házasságban, egy normális szülő-gyerek kapcsolatban igazából nincsen tabu téma. És a gyerekek mindig segítenek egy félszabadó családi légkörben abban, hogy hogyan beszéljünk velük, éppen mi foglalkoztatja őket. Most egy apuka mondta nagyon boldogan, hogy fiaival vagy sikerült külön elmenni valahova, és leültek beszélgetni. Kamasz gyerekekről van szó. Én az apukát ismerem kamasz korától kezdődően, még kisgyerek korától kezdődően, és hogy utalt arra, hogy tudod, azt mondja, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek a kamasz gyerekeim, mint én is küzdöttem. És olyan jó volt, hogy ki tudták mondani felém. És én elmondhattam azt, hogy én is ugyanezekkel küzdöttem, és akkor elmondta, hogy el szokott menni a lelkivezetőjéhez. Szóval vannak ilyen kegyelmi pillanatok, és itt nem csak az apa és egy fiú nyílott meg egymás fele, hanem a kamasz fiúskák kitárulkoztak az apjuk előtt. És az apjuk is megfelelő mértékig ki tudott tárulkozni a gyerekek fele. És ezzel nem a gyengeségre segítette őket, hanem egyszerre a bátorítást is megadta, hogy van tovább lépés ebből is.
Fontos dolog, a hitelesség kérdése is. Gyakorta találkoztam olyan fiatalokkal, akik azt mondták, hogy beszélgettek ők a szüleikkel, meg problémáikkal hozzájuk fordultak, de gyakran mást láttak, mint amiről beszélnek.
Azt szoktam elmesélni, hogy protestáns kolléga mesélte talán, vagy görög katolikus kolléga, hogy a kamasz gyerekét kioktatta az asztalnál, a gyerek végighallgatta a kioktatást, és megkérdezte, apa, most predikáltál, vagy igazat mondtál. Szóval a gyerek azt meg tudja különböztetni, hogy mi a hiteles beszéd, és mi a hiteltelen.
No, de hát ez óriási felelősség a szülő részéről.
Szóval azért, ezért mondja a régi nevelési bölcsesség, nem, hogy sokkal többet teszünk a gyerekért azzal, akik vagyunk, mint amit mondunk.
Hagynak elég időt arra, hogy ezek a beszélgetések megtörténjenek? Mert ugye az előbb említettem azt, hogy reggel elmegy dolgozni, este megjön. Na, de hát nagyon sok családban, akkor ott a tévé, ott az internet, egyik jobbra, másik balra. Nemhogy nem beszélgetnek együtt, még ebédelni vagy vacsorázni se vacsoráznak együtt.
Igen, ez is igaz. De látok egy másik problémát, és néha a szülő úgy van, hogy ő nem tudta azt úgy élni annak idején, ahogyan szeretné, ha a gyerekek élnék. Miért nem mondhatná ki a gyerekek fel a szülő, gyerekek, én nem így éltem, de ma újra kezdeném, így tenném. Kamasz gyerek azért meg szokta kérdezni, hogy anyát, hogy voltatok annak ide apával? Hogy csináltátok? És akkor elpirul az anyuka is, mondja, hogy hát mi ezt nem így csináltuk. Persze, el lehet mondani, hogy hát nekünk nem volt mintaszerű, ahogy csináltuk, de ma, ha újra kezdenénk, mind a ketten így tennénk. És én nektek továbbra is ezt kérem tőletek. Tehát nem szabad, hogy ami nem éppen épületes fiatalságunkat örökítsük tovább, hanem merjük kimondani, hogy esetleg mi se voltunk mindig a csúcson, és merjük biztatni a következő nemzedéket, hogy tegyék másként.
És akkor ezek szerint nem kell őket félteni attól, hogy lássanak akár devianciákat, vagy akár olyan dolgokat, amik negatívak lehetnek, csak éppen itt is fontos a felelősség, hogy magyarázza a szülő ezt.
Előttem van egy víz volt, vagy valóság. A papa végre a feleség megbíztatta, hogy beszélj, most már szexuális nevelésre szükség van a gyereknek. És akkor az apuka neki a nagy feneket kerít fel a dolognak, és akkor a gyerek megszól, apa, mire vagy kíváncsi? A gyerekek azért sok mindent látnak a devianciából, úgyhogy lehet, hogy a szülőket fölvilágosítják a devianciából. Arról szerintem nem kell oktatást tartani nekik.
De sokszor azt tapasztalom én is így a beszélgetésekből, hogy nem is gondolják a szülők, hogy mi mindent tudnak a gyerekek. De azért a gondot azért mégiscsak ott látom, hogy nem tudhatja a gyerek, hogy erről mi a szülőknek a véleménye.
Igen, azt a gyerek megkérdezheti. De hogy a gyerek sok mindent tud, azért ezen a téren nagyon-nagyon felvilágosultak. Én csak óvónőktől hallottam, hogy amit a gyerekek hétfő reggel elmesélnek az óvodába, a szülők azokat hallanák, elképetnének. Inkább az, hogy ezeket a jelenségeket, amit a gyerek lát, ezeket értelmezzük tényleg. Tehát így, hogy a szülőnek mi a véleménye arról, ha a gyerek szóba hozza, persze ez egy nevelés. Ezeket kell észrevenni, mert a gyerek azért nyitott, csak...
Csak ezt feltételezni az odafigyelést.
Pontosan, és nem lerázni a gyereket, mint mondtam. A gyerek azért érdekes, hogy olyan könnyen megnyílik a gyerek. Tehát sokszor idegen gyerekek is elcsodálkozom, hogy ott vagyok a szüleivel, és ez is kezd hozzám bújni, és kezd velem beszélni, és mindent ellafatyol. És kérdez. Szóval a gyerek az egy viasztábla.
Na de lehet, hogy a szülő meg attól fél, hogy őszintének kell lennie?
Igen, ezért mondom, hogy néha abba vagyunk ügyetlenek, hogy ha nem a minta szerint éltünk valamikor, akkor most hogyan beszéljünk, hazudjunk? Nem kell hazudni. Az nem viszi előre a dolgokat. De őszintén elmondani a mostani látásunk szerint a vélekedésünket. Szóval érdekes azért a szülős hosszú, mintha nem ismernék föl, hogy mennyire fontos az ő példájuk és szavuk a gyerek számára. Az ő egyértelműségük, átláthatóságuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos értékek. És a gyerek leveszi azt, ami igaz, és leveszi azt is, ami hazug és álszent.
Kirakatban élnének. Ugye beszéltünk itt a szeretetről, a testiségről, beszéltünk arról, hogy a szeretetnek a példáját, a házastársi szeretet példáját átadni a gyerekek felé, vagy mutatni, hogy olyan sokszor látja az ember a környezetében, hogy mintha kirakatban képzelnék magukat ezek a szülők. Sokszor az utcán bizonyos szituációkban próbálja mutatni, hogy valaki mennyire anya, mennyire apa. Sokszor társaságban akarják mutatni a férjek vagy a feleségek, hogy mennyire szeretik a másikat. Nem rossz indulatulak feltételezem, hogy ez nincs így, de nagyon sokszor egy kicsit erőltetettnek érzem.
Persze. Egy tanulmány jut eszembe, hogy megfogalmazza az egyik ilyen tanulmány szerzője, hogy hányféle módon viselkedik egy apa? Hogy viselkedik a gyerek szülői értekezletén? Hogy viselkedik egy vállalati összetartáson? Hogy viselkedik a felesége fele? Hogy viselkedik a gyereke fele? Szóval viselkedünk, ez egy nagy baj. Jézus ugye ellene beszél a viselkedésnek, ő azt mondja, ti vagytok a föld súlya, a só az nem viselkedik, az az. És amíg, ahogy mondod is, a szülő viselkedik, akkor a gyerek is megtanul viselkedni. És belemegy egy szerepjátékba, ami nem ő. Ugye a hitelességnek azért az alapja az, hogy nem viselkedünk, hanem az vagyunk, akik vagyunk. Ugye a németnek van egy kifejezése, szeretem ezt a kifejezést, ein Mann, ein Wort, egy ember, egy szó. Ez az átláthatóság. Tehát mindig ugyanaz. A Szent Pál így fogalmaz meg, hogy Jézus Krisztus nem volt egyszer igen, máskor nem, benne mindig az igen valósult meg. Ennyi tulajdonképpen a gyereknevelés is.
Beszéltünk a szeretetet, hogyan lehet átadni vagy mutatni a gyermekeknek. A hit, Jézus, Isten szeretete, ennek az átadása, az hogyan történjék meg?
Nagyon nehéz így általánosabb erre kérdésre válaszolni. Emlékszem rá, egy ilyen gyerek pedagógiai írás azt mondja, hogy amikor pici megjelenik a családban, és letesszük a fürdet, és utána még semmit se tud a világról. De ha a szülők már akkor imádkoznak fölötte. A gyerek azt nagyon hamar beméri. Most nem hozzá beszélnek a szülők, nem egymáshoz szólnak, hanem valahova beszélnek. És mondja ez a szerző, hogy így a gyerekben megjelenik az Isten eszme, pici öntudatlan állapotban is. Szóval valahol itt kezdődik a hitre nevelés. Utána a családi imádság ugye szokott menni, mi a gyerekek kicsik. Aztán, amikor nagyobbak, akkor már nem biztos, hogy működik. Szóval én azt szoktam mondani, hogy és ez a hit továbbadásának is a metódusa, hogy a családi imádságnak három síkja van. Maga a családi imádság, amikor együtt imádkozik a család. Kis gyerekeknél nagyon könnyen megy, mert ha refesz ki van alakítva, akkor azért ez működni szokott. Mert a gyerek nem tud addig elaludni, ugye még nem imádkoztatták meg, nagyon sok szép történetem van erre. Aztán a második síkja a házaspár imája. Mert a család imádság rutinná válik, üressé, ha nincs mögötte a házaspár imája. A harmadik síkja a család imádságnak a személyes imádság. Mert ha a személyes imádság nincs a létem mögött, akkor a házaspár imádsága is üres semmi. Valami imaszöveg fölmondása csupán. Szóval ezeket nem lehet svintizni, nem lehet átugorni egyiket a másik rovására. Ez a három egymást erősítő folyamat, és ha ez a három együtt van egy családban, egy házasságban, akkor azért ez tovább megy. Persze, akik hallgatják ezt a műsort, gondolhatnak, hogy mi ezt tettük ugyanígy, és mi is lettek hívjuk a gyerekek. Persze, a hit az nem örökíthető, a vallásosság igen. Amikor a vallásosságot tovább adjuk hiteles módon, akkor a gyereknek könnyűvé van téve az, hogy ő maga is hitre jusson.
És a vallásosság személyes megéléséből adódik majd, hogy kiben milyen gyökerezik a hit?
Igen, de azt hiszem, hogy a szülő ne tegye magát felelőssé, hogyha a gyerek nem indul el a hit és a vallásosság fele. Ez egy szuverén joga, hogy elindul-e. De amit tehetünk érte, az ennyi. Tehát mindenképpen hiteles emberként ugye élni eléje a hitet, és az is lehet ám, hogy megszületnek a gyerek, és egyszerűen a gyerekek elkezdenek járni a picikkel templomba, meg imádkoznak a gyerekekkel. Azt látják, hogy ők se tudnak jobbat adni a gyereknek, mint ezt.
Tapasztalom is beszélgetve barátokkal, ismerősökkel, hogy személyes kudarcként is élik meg, hogy nem olyan a hitélet, amit mondjuk ők elvárnának, vagy amiket tőlük vártak el a nagyszülők.
Komoly gond, persze. Annyiféle hatás ér egy gyereket. mire felnőtté válik, nem csak a szülőknek a hatása. De azért azt látom, hogy ha a szülők hitelesek, azért nagyon sokan mégis a szülők mintáját fogják követni, amint bennül a fejük lágya. Nem kell ezen elkeseredni. Persze előfordulhat, hogy a gyerek nem követi a szülők példáját, de most még nem látjuk azt, hogy milyen lesz, amikor egészen felnőtt lesz. Szóval mindig mintát hagy a felnőtt, az a lényeges, hogy ő maga hiteles legyen, ennyi a felelősségünk. És a gyerek mit kezd ez a hiteles példával? Követi-e, vagy belerúg? Ez ő szuverén joga.
Katolikus tábori püspökkel a példamutatásról gondolkodtunk. Köszönöm a figyelmüket, remélem tartalmasnak ítélték a beszélgetést. Két hét múlva jelentkezem újabbal. Addig is szép napot, vigyázzanak a családi életükre. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Albert Einstein, Nobel-díjas elméleti fizikus mondta a következőt. A példamutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem az egyetlen útja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.